Őrhelyemre állok és vigyázok. Charles Haddon Spurgeon 2622-es prédikációja. Elhangzott 1882. január 26-án csütörtök este. Nyomtatásra megjelent 7 évvel a szerző halála után, és felolvasásra lett szánva 1899. május 11-én vasárnap, Londonban. Alapige Habakuk proféta könyve második rész első 4 vers. Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. És felelenékem az Úr, és mondá, írd fel látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Imé felfúvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. Tudom, hogy ilyenkor csütörtök este sokan vannak itt barátaink közül, akik különböző helyeken az Úr munkájában fáradoznak. És olykor illő, hogy főként csak hozzájuk szóljunk, mert ugye, ha a kenyér a tanítványok kezébe jut, ők továbbadják azt a sokaságnak. A harcnak napján, ha a parancsot kiadják a felvigyázóknak, ők ismételni fogják azt a hadsereg különféle alakulatainak, és így az egész hadtest megindul előre egy céllal és egy szívvel. Habakuk prófétát, akárcsak mint minket, Isten elhívta, hogy szolgálja a nép javát, akik között lakott. Egyike volt ő a kései prófétáknak, akik figyelmeztették Isten ókori népét, mielőtt az Úr rájuk nem bocsátotta volna amaz utolsó, rettenetes méretű fenyítését. Látta látomásban, hogy hazáján a káldeusok uralkodnak és pusztítanak, hogy Isten átadta őket az ellenségnek, és Istenhez folyamodik-e dolog miatt. Szívén ott volt a teher, és erősen rá nehezedett. Látta, miként tapossa el nemzetét az elnyomó, és felfakadt belőle a kérdés, miért van ez, Uram? És az Úr válaszolt, a nép bűne és vétke miatt. Habakuk ezt megértette, de aztán feltűnt neki, hogy a káldeusok, akik a népet leigázták, ők maguk sokkal bűnösebbek voltak. Hogy az elnyomás és vérontás dolgában sokkal vétkesebbek voltak azon népnél, melynek megbüntetésére rendelte őket Isten. Ezért a proféta felhasználta a tényt egyrészt, hogy Istennél érveljen vele, hogy vonja vissza a káldeusokat, és hárítsa el őket róluk. Másrészt az Úr elé tárta ezt, mint olyan nehézséget, mely felettébb emésztette az ő szívét. Így szólt, tisztábbak szemeit, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, s a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeri a nálánál igazabbat? Habakuk zavarban volt, akár csak Dávid is ő előtte, és Istennek sok más gyermeke is azóta. Úgy érezte, zavarában nem tudja dolgát jól végezni. És ezért tanástalanságában eljött Istent megkérdezni a dolog felől. És amint az ügyet az Úr elé tárta, emlékezetes és tanulságos szavakat használt, melyeket most megfigyelünk a Szentlélek kegyelmes vezetése alatt. Tehát, kedves barátaim, először meg fogjuk jegyezni igényben az Úr szolgájának magatartását. Egy szóban van ez kifejezve. Vigyázok! Amikor zavarban vagy, amikor zaklatott vagy, amikor nem tudod, mit tégy, akkor segítsen az Úr téged elmondani, őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássa, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. Mielőtt bármilyen valódi szolgálatot tehetnénk Istennek, mindenek előtt fogadjuk el tőle való megbízásunkat. Nem taníthatunk másokat helyesen, csak ha mi magunk Istentől vagyunk tanítva. És azok az ő legigazibb szolgái, akik folyton rejá várnak, hogy átvehessék tőle azokat az igéket, melyeket aztán szólniuk kell az ő nevében a népnek. Habakuk példa előttünk ebben a vonatkozásban. Összetört, zaklatott szívvel elhatározza, hogy ráadja magát az Istenre figyelésre, hogy meghallja az üzenetet, amit aztán tovább kell adnia. Megtanuljuk tőle, hogy az Úr szolgájának Isten iránti magatartása először is egy figyelmes hozzáállás. Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám. Ha fülünk süket az Úr iránt, úgy ne csodálkozzunk, ha ő is néma nyelvet ad nekünk. Ha nem halljuk, amit Isten mond nekünk, úgy nem várhatjuk, hogy mi magunk képesek leszünk szólni az ő nevében. Vagy ha szavak áradatát zúdítjuk is a népre, ne reméljük, hogy azok olyan szavak lesznek, melyeket ő helyesel és megállt. Ó, kedves barátaim! Ha Istenért szeretnénk munkálkodni helyes lelkülettel, úgy ott kell elkezdenünk, ahogy Jézus kezdte, akiről megvan írva a proféciában földre jövetele előtt jóval, az Úr bölcs nyelvet adott nekem. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Az idők teljességében eljött Jézus, és tanította másoknak azt, amit ő eként elrejtetten megtanult. És ha tanítani szeretnénk másokat, először kell, hogy mi magunk Isten lelkétől tanítottak legyünk. Mennyivel többet tudnánk, ha hajlandók lennénk figyelmesen hallgatni az Úr üzeneteire. Van egy hang Isten igéjében, melyet gyakran nem hallunk meg, mert más dolgokkal annyira el vagyunk foglalva. Van egy hang a keresztény igehirdetés szolgálatában, a prédikációban, mely gyakran hangzik felénk, de olyan, mint a pusztába kiáltó szó. Nem halljuk meg azt. Van egy hang úgy szintén Isten gondviselésében is, amint sorsunkat intézi. Milyen sokat akar mondani az Úr az ő népének, minden egyes figyelmeztető vesszőcsapásával, és naponkénti gondviselésének minden egyes áldásaival. Egy hang szól felénk minden egyes sírveremnél. Egy üzenet száll felénk minden gyászban, amikor szeretteinket elragadja tőlünk az Úr. Mindenütt ott van Isten hangja, s beszél azokhoz, akiknek füleik nyitva vannak. Mindenek felett ott van az áldott lélek, ki folyton közölni akarja velünk az Isten dolgait, azon a csendes, lágy, titokzatos hangon sugva, melyet nem ismer más csak az, akik maguk is lelkiek, de amelyet ők megismernek egyből, hogy Isten hangja ez az ő lelkükben. Testvéreim, nekünk figyelmeseknek kell lennünk. Nem szabad egyetlen szót sem elengednünk a fülünk mellett. Vannak emberek, akikről úgy tűnik Istennek mennydörögnie és villámlania kell ahhoz, hogy meghallják őt. De az ő gyermekei leülnek az ő lábaihoz, hogy felfogják az ő ajkainak legkisebb mozgását is, és egyetlen szótagot sem engednek az ő szavából a földre esni. A keresztény munkás magatartása egy figyelmes hozzáállás kell legyen. De emellett türelmes magatartás kell legyen. Figyeljétek meg, mit mond Habakuk, őrhelyemre állok. Nem csak felmegyek a bástyára egy percig, hanem elfoglalom helyemet, mint az őrszem, ki posztján marad mindaddig, amíg vigyázási ideje le nem telik. Majd a proféta újra így fejezi ki ezt. Odaállok a bástyára. Szó szerint odaállítom magam a bástyára. Azt sugalva ezzel, hogy helyét szilárd elszántsággal és elhatározással foglalja el a toronyban, hogy ott álljon és onnan el nem mozduljon mindaddig, amíg nem látja és hallja azt, amit az Úristen közölni akar vele. Úgy vélitek, kedves barátaim, hogy eléggé elszántak vagyunk megtudni mesterünk akaratát? Felmegyünk-e gyakran felső szobánkba, hogy egyedül legyünk, s nyitott Bibliánkkal keressük azt, amire Isten kíván megtanítani bennünket? És imádkozunk-e az ige felett egész addig, míg beleesszük magunkat az igazság kellős közepébe, szívébe, míg be nem kerülünk egész lényünkkel abba, mint ahogy a zsizsik beeszi magát a dióhéjon át, és aztán ott él a gyümölcsben és a gyümölcsből. Tesszük-e ezt? Odaállunk-e a bástyára szent elszántsággal, hogy nem fogunk addig előállni, szólni az Úrért, míg az Úr nem szólt világosan hozzánk, Nehogy bolond módra küldetlenül menjünk saját találmányainkkal azt átadni, azon üzenet hirdetése helyett, mely magától Istentől származik? Testvéreim és nővéreim, ha ti az Úr szolgái vagytok, a ti magatartásotokat a figyelés és türelem kell, hogy jellemezze. Ehhez még hozzátenném, hogy ez a helytállás gyakran egy magányos pozitúra. Őrhelyemre állok és vigyázok. A gyülekezet alvásba merült, de én megállok a bástyán és vigyázok. Mint júnyájak, körülöttünk pihennek azok a lelkek, kikre vigyáznunk kell. De vannak még pásztorok, akik vigyáznak éjszaka az ő nyájaik mellett, akiknek gyakran megjelenik az Isten dicsősége és körülragyogja őket, amiről a nyájnak nincs tudomása. A város álomba merült, és egy hang sem hallik az alvók tízezrei között. De van valaki, aki nem enged szendelt szempilláinak, mert ő a felkent vigyázó a sötét éjszakában. És ő megáll a bástyán, és hűen kitart a helyén, erős elhatározással, hogy míg fel nem hasad a hajnal, lesz valaki, aki vigyázni fog a város felett. Nos, azt mondom, hogy gyakran ez az őrszem teljesen egyedül kell végezze dolgát. De ó testvéreim és nővéreim, sokkal jobb lenne számunkra, ha többet lennénk egyedül. Gyakran szükségessé válik ez számunkra, mert nem tudunk rokon lelkekre lelni, akik képesek velünk egy órát vigyázni. Minél magasabbra jutsz Isten gyülekezetében, annál magányosabb leszel. Mert a bárányoknak sok társuk van. De még a gyülekezeti szolgálattevőknek, alpásztoroknak is van egy néhány társuk. De ami a nyájnak nagy pásztorát illeti, a lelkek főpásztorát és őrizőjét, a jó pásztort, tudjátok, hogy a legkedveltebb apostolai sem tudtak vele egy órán át vigyázni, hanem rettenetes gyötrelmeit egyedül kellett elviselnie. És akiket szolgái közül leginkább tisztességre méltat, azok fogják leginkább megismerni, mit jelent a Gecsemáné, az olajprés, és az a magány, mely gyakran belejárója a megfeszített vigyázásnak, mit fent kell tartani a Isten hűséges szolgáinak. Ne bánt, ha a körülötted levők mind azt mondják, hogy forró fejű vagy, meg bigott, túlbuzgó és bolond, és nem tudom még micsoda. Ezt mondd magadnak. Megállok a bástyán, és vigyázok. Mit számít, ha azt gondolják, hogy a dolgodat túlzásba viszed, és hogy túlvallásos vagy, vagy túlságosan odaszenteled magad? Válaszolj csak így. Én őrhelyemre állok, a bástyára, és vigyázok tovább, mert ez az én feladatom, még ha egyedül kell is végeznem azt. Az az ember, aki mellett Isten áll társként, a legjobb társaságban van. És az, aki magányos őrálló a magasságos Istenért, egy napon ott fog seregetekben állni ti fényesen ragyogó angyalok, és ő maga is fényleni fog, mint a nap az ő atyának országában. Számíts hát arra, ha az Úr szolgája vagy, hogy néha egyedül kell őrködnöd, és légy hálás ezért a helyzetért, ha Isten így megtisztelt téged, és elhívott ennek betöltésére. Figyeljétek meg továbbá, hogy Isten gyermekének magatartása, aki arra hivatott el, hogy próféta legyen népe közt, amint tudom, hogy sokan vannak köztetek itt ilyenek, olyan állapot, melybe teljesen bele kell adnunk magunkat. A szívet ezt teljesen le kell, hogy foglalja. Az Úr igazi szolgája nem gondol mással, csak ezzel. Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól nékem az Úr. Ez az egy dolog teljesen lefoglalja őt. Közületek sokaknak világi hivatásotok van, amit hűen végeznetek kell. De anélkül, hogy elhanyagolnátok azt, állhattok lélekben vigyázva az őrhelyen, arra várva, hogy meghalljátok Isten hangját. Mert Isten nem csak akkor szól hozzánk, mikor szobánkban az igét tanulmányozzuk, vagy imában térdelünk ágyunk mellett, hanem neki vannak módjai, hogy mellénk szegüljön és szóljon hozzánk, miközben egyedül megyünk az úton, és így geredeztesse szívünket bennünk. Képes hozzánk szólni a legnagyobb tömeg sűrűjében is. És meg lehet, egyesek közülünk sohasem voltunk Isten hangjának annyira tudatában, mint a nagyváros forgatagában, vagy mint a szövőgépek zakatolásában. Ilyenkor e rohanó világ zaja és háborgása sem volt képes elfojtani Isten gyöngéd hangját bensünkben. Igyekezzetek hát, szeretteim, magatokat erre eként teljesen ráadni. Ha az Úrnak akartok szolgálni, adjátok rá egészen lelketeket az ő igazságának megtanulására, és annak meghallására, amit ő mondani akar nektek, hogy azután képesek legyetek másoknak is hírül adni és megmondani, amit ti magatok Istentől tanultatok. Figyeljétek meg azt is, hogy a próféta teljesen alárendelte magát az Isten akaratának. Elfoglalta ezt az álláspontot, hogy hallhassa mindazt, amit csak szólni fog az Úr hozzá, és eltökélte, hogy az ő egyetlen gondolata mindez idő alatt ez lesz: mit feleljek az én panaszom dolgában? Angolul, mit feleljek, mikor feddenek engem? Szükség, hogy mindent megtegyünk azért, hogy amennyire csak lehetséges, tiszta fehér lapként legyünk az Úr előtt, hogy írhasson ránk. Elménk gyakran előítéletekkel teljes, és túl foglalt ahhoz, hogy befogadja az Úr akaratának tiszta lenyomatát. Milyen sokan vannak, akik tele vannak azzal, amit látni szeretnének az igében, és így sohasem tanulják meg, mit tanítana az az ige nekik, ha engednék, hogy szabadon szóljon hozzájuk. Ha valóban szolgálni kívánod Istent, így szólj lelkedhez: őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és ráadom úgy fülemet, mint teljes szívemet, hogy megérthessem, mi az, amit Isten tudatni kíván velem, és megtanuljam, amit tanít nekem. Bárcsak mindannyiunknak része lenne e boldog kiváltságban. Az utolsó megjegyzést, amit még megemlítek az első fejezetnél, az, hogy az Úr szolgájának hozzáállása kimagaslóan praktikus magatartás volt. A próféta nem csak azért állt ott is, nem azért vigyázott, hogy megtudhassa jövő titkait, vagy hogy tudjon jövendőt mondani, vagy hogy aztán csillogtathassa csodálatos tudását. Nem, hanem tudni akarta, mit feleljen, amikor mások feddig is hibáztatják. Jól tudta, hogy amikor kimegy a világba, az emberek elkezdik feddeni őt, már csak egyszerűen prófétai mi voltáért. Dorgálni fogják buzgóságáért és komolyságáért. És ő Isten előtt várakozott, hogy megnyerje a helyes választ, amit szelídséggel és félelemmel adjon mindazoknak, akik vele szemben állnak. Szeretteim, ez kell legyen a mi vágyunk is, mert ha Istent hűséggel szolgáljuk, biztosak lehetünk arról, hogy ellenállókkal fogunk találkozni. Nos, ha ez az ellenállás csak mi ellenünk irányul, nem sokat számít. De sajnos sokszor kritikus és kegyetlen megjegyzéseik magára az igazságra irányulnak. És ami mindeneknél rosszabb, ami áldott Urunk ellen támadnak. Ilyen esetben jó, ha van valamink, amivel bedughatjuk a ránk förmedő ebek száját. Nagy áldás meghallani Isten szavát, mert ha megismíted az üzenetet, mit neked mondott, Isten szavának puszta visszhangja is sziklákat törd el, és összetöri a Libánon cédrusait. Semmi sincs, ami képes lenne ellenállni az Úr igéjének. A 29. Zsoltárban Dávid ezt mondja: az Úr szava erős, az Úr szava fenséges. És ha mi meghallottuk ezt a hangot, és a Szentlélek ereje által tudjuk, miként visszhangozzuk annak zengését, az össze fogja törni a tiltakozót, az ellenvetést keltőt, és megnémítja őt. És még ha gyűlöli is az igazságot, kénytelen lesz megérezni, micsoda erő van abban. Ezért az Úr szolgája így szól: őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. Ilyen kell tehát legyen Isten gyermekének a magatartása. Irány tehát testélek a bástyára. Foglaljátok el helyeteket a jabbók révénél, és harcoljatok ott imában az angyallal. Menjetek a Kármel tetejére, és tegyétek fejeteket térdetek közé, és kiáltsatok az Úrhoz egész addig, míg az eget befedik a felhők, és a szomjas földre lejön a zápor, és felfrissül az esőtől. Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. De akik nem hallják Isten hangját, nem tudnak hatékonyan imádkozni, mert Isten nem hallja meg hangjukat, ha ők sem hallják az ő hangját. Ha mi süketek vagyunk iránta, ő is süket lesz mi irántunk. A győzelmes imádsághoz szükséges benső kapcsolat és közösség elengedhetetlenül megköveteli, hogy előbb magunkat ráadjuk Isten hangjának meghallására. És akkor újra elmondható lesz, hogy egy ember szavára hallgatott Isten, mert az ember előbb hódolattal feszülten figyelve hallgatta az Úr szavát. Második fejezet. Tárgyunk második része az Úr szolgájának tennivalója. Láttuk, milyen volt az ő magatartása. A következő vers beszél nekünk az ő feladatáról, vagy munkájáról. És felelenékem az Úr, és mondá, írd fel látomást, és vést táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Nem sokáig kellett várni a prófétának Isten beszédére. És ha ti meg én várunk rá, nem sokára hallani fogunk valamit, amiért érdemes volt várakozni. És pedig főképpen világos vezetést fogunk nyerni kötelességünket illetően. Habakuknak először is látnia kellett a látomást. Egy próféta elsődleges neve a néző volt. Te, testvérem, csak úgy lehetsz az evangélium jó hírének hirdetője, ha először egy látó vagy. Vigyázz, hogy jól lásd mindazt, amit látnod kell. Szemeidet használd hasznosan a legjobb célra, hogy képes legyél látni, amit eléd helyez Isten. Érdekes, miként vegyülnek össze versekben a különféle érzékek. Megfigyeltétek a kifejezést az első versben? Vigyázok, hogy lássam, amit mondani fog nekem. Amikor Isten szól hozzánk, képesek vagyunk hallani szemünkkel, épp úgy, mint fülünkkel. Van egy belső érzék, mely látja Isten nyelvezetének jelentését, és a belső fül meghallja még a tónusokat is, melyekben az a jelentés kifejeződik. Így a próféta először néző vagy látó kellett legyen, várnia kellett, hogy lássa, mi az, amit Isten mondani szeretne. Aztán le kellett írni a látomást, vagyis ismerté kellett tennie. És szeretteim, amikor ti meg én láttunk vagy hallottunk valamit, amit Isten felfedett nekünk, gyertek, lássunk neki és írjuk le azt, vagy valamilyen más módon tegyük ismerté. Isten a kincset a cserépedényekbe nem pusztán az edényekért helyezte, hanem azért, hogy a kincs később kitöltessék abból, hogy általa mások is meggazdagodhassanak. A látás kiváltságában nem csupán azért részesedtél, hogy szemedet örvendeztest, és lelkedet gyönyörködtest. Azért részesedett Isten a látás kegyelmében, hogy mások figyelmét is felhívd a látottakra, hogy ők is lássanak, hogy elmenj és megjelensd, mi az, amit az Úr megértetett és megláthatott veled. Isten rendszerint nem úgy ajándékozza meg szolgáit látomásokkal, hogy megtartsák azokat maguknak. Pár 14 esztendeig nem szólt egy látomásról, miben része volt, de aztán végül kénytelen volt felfedni azt. És feltételezem, hogy ha több látomásban lett volna része, nem lett volna képes azt az egyet olyan sokáig elrejtve tartani. János mindjárt, amint Pátmoszi látnokká lett, egy hangot hallott háta mögött, amely ezt mondta neki, írd meg, amit látsz. Nem beszélhetett másoknak, mert egy szigeten volt, ahová száműzték övéitől, de tudott írni, és írt. És sokszor az, aki ír, nagyobb közönségnek szól, mint az, aki csupán nyelvét használja. Áldott dolog, amikor a nyelvet egy gyors írónak tolla segíti, és így nagyobb körben hat és mélyebb hatást kelt, mintha csak bizonyos hangokat ejtett volna ki, és a szavak nyomban elhalnak, amint a fül meghallotta őket. A nagy feladat tehát, amit tenned kell, ha Isten elhívott téged az ő szolgálatára, az, miután meghallottad, amit ő mondott neked, hogy ismertíted azt valaki más előtt. Írd le a látomást. És legyen gondotok rá, kedves barátaim, hogy az igazság terjesztésében mindig a tőletek tehető leghatékonyabb és legcélra vezetőbb eszközöket használjátok. Írd le a látomást. Vagyis, ha nem tudsz pennával írni, ha nincs ez a különleges kegyelmi ajándékod, mégis írd le azt az emberek szívére. Ne csak mondd, hanem igyekezz elérni embertársaid legbelsőbb lényét, és a Szentlélek ereje által írd be oda az igazságot. Isten segítsen téged ne csak a füleikhez szólni, hanem szívük hústáblájára írni. és az igazságot ott hagyni mélyen bevésve az emlékezetükbe. Én sokszor tapasztaltam Isten kegyelmét a dologban. Valóban sokszor előfordult, mert szinte naponta találkoztam személyekkel, akik ezt mondták. Emlékszünk, amikor hallottuk önt prédikálni, jó 20 évvel ezelőtt, és most is szívünkbe cseng, amit mondott. És idéztek valamit, amit akkor hallottak. Emlékszem, amint látogatást végeztem egyszer kórházaink egyikében, egy ember volt ott, aki hallott engem évekkel azelőtt. És ezt mondta nekem. Miközben itt feküdtem tehetetlenül, az egyik éjszakán úgy véltem, ismét hallottam önnek a hangját. És elmondott valamit, amire emlékezett az egykori igehirdetésből. Úgy örülök, hogy sikerült tartós benyomásokat kelteni hallgatóimban. És szeretném, ha még inkább tudnám ezt tenni. Mr. J. szokta mondani, hogy a prédikálásban olyasmiket kell mondanunk, ami becsapódik és odaragad. Nagyon jó, amikor ezt így tudjuk tenni. És serkentlek titeket, akik az Úr szolgái vagytok, hogy legyen gondotok rá, hogy amikor az igazságot tanítjátok, úgy tanítsátok azt, hogy maradandó oktatásban részesüljenek hallgatóitok. Írd le táblákra a látomást. A következő feladata Isten szolgájának az, hogy könnyen olvashatóvá, világossá tegye üzenetét. Olykor belegondoltam, hogy bizonyos prédikátorok azt képzelik, hogy az ő kötelességük az üzenetet feltárni, de úgy, hogy lemennek a tárnak egészen a fenekére, és felzavarják az összes iszapot, amit csak találnak ott, egész addig, míg már nem láthatjátok őket, és ők sem látják egyáltalán a saját útjukat. A múltkor egy délelőtt hallgatva valakinek a prédikációját, nem tehettem, hogy eszembe ne jusson az a fiúcska, aki egy nyári napon egy garast remélve tőlem az utcán serényen sepregetett előttem. De úgy, hogy óriási porfelhőt kavart, csak hogy tisztává tegye előttem az utat. De nem láttam el prédikátorokat, akik pontosan ezt csinálták. Elmondják a népnek az összes nehézségeket, amikre ráakadtak a Bibliában, mely nehézségekről a legtöbb hallgatójuk sohasem hallott volna, ha a lelkipásztoruk nem hozza eléjük. És így nagy porfelhőt kavartak, hogy úgymond ösvényt készítsenek a szegény zaklatott lelkek számára. Jobban tesszük, ha ott hagyjuk pihenni azt a port továbbra is, mert keltünk mi port amúgy is, anélkül is. Írd le látomást, és tedd olvashatóvá. Javaslom, hogy vegyétek ezt motto ugyanánt, ti, kik a szabadban, utcák szegletein, piacokon prédikáltok, és ti is, akik szállodákban vagy másütt, hirdetitek az igét. Tegyétek világossá! Ámulatba ejtő, mennyire világossá kell tegyük az evangéliumot, mielőtt egyesek képesek lesznek azt megérteni. Mert nekik fogalmuk sincs, mit értünk sok kifejezés alatt, melyeket használunk. A keresztények közötti nyelvhasználat gyakran a világiak nyelvétől egy teljesen elkülönített dialektus. Számukra se füle, se farka nincs az egésznek. Mi, ti meg én, keresztény tapasztalatainkról beszélve tökéletesen megértjük egymást. De ha ugyanazt akarjuk elmondani a kívülvaló emberek tömegének, úgy akár németül is prédikálhatnánk nekik. Ha van egy kenyered, és szeretnél egy éhes gyermeket táplálni vele, hiába próbálod azt a veknit a gyermek szájába gyúrni úgy, amint van. Törd darabokra, testvér, törd apróra, amilyen apróra csak tudod, és tölts rá valamit szívélyes, szereteted édes lekvárából, és így a gyermek és a kenyér nem sokára egymásra találnak. Nincs rá mód, hogy sok nagy igazságot nagy adagolásra beutassunk az emberek elméjébe. Apró darabokra, morzsákra kell azokat tördelnünk. Vagy, ahogy igény mondja, amikor leírjuk az igazságot, olvashatóvá kell azt tegyük. Egy másik fontos dolog az, hogy tedd azt gyakorlatiassá. Hallottam én már ezt az igét sokszor rosszul idézni, így. Aki fut, az is olvashassa. De kérlek, nézzétek meg az igét, és lássátok meg, hogy helyes-e ez az idézet. Nem ezt olvassuk, aki fut, az is olvashassa, hanem ez áll itt, hogy futhasson, aki olvassa azt. Ez egy teljesen más dolog. és ez az, amit meg kell értenünk. Ezt kell elérnünk. De ismertem embereket, akiknek prédikálták az evangéliumot, és elaludtak annak hallgatása közben. Volt valami a próféta tónusában, hangjában, modorában, stílusában, ami fülüket altató befolyással töltötte meg. Ó, mondta valaki nekem, nem tehetem, hogy ne higgyek a hipnózisben, és ön is hinne benne, ha látna, ami prédikátorunk miként hipnotizál meg a karzat körül mindenkit minden vasárnap. Mély álom lepi meg őket, mihelyt egy rövid ideig prédikált. Nos, kedves testvéreim, ha valami jót szeretnénk tenni embertársainknak, úgy nekünk meg kell hallanunk Isten hangját, és ez nem fog álomba ringatni bennünket, hanem fel fog ébreszteni. Aztán mennünk kell és el kell mondanunk az embereknek igen világosan, érthetően, amit hallottunk, és egyszer s mint olyan buzgósággal kell azt előjük tárjuk, hogy futhasson az, aki olvassa. Meg vagyok győződve, hogy könnyen futásra tudnálok bárkit bírni közületek, ha egy táviratot emelnék fel az asztalról, és ezt olvasnám. XY úrnak a háza lángokban áll, sürgősen kérik, amilyen gyorsan csak tud, rohanjon haza. Már is futna a padok között kifelé, alig, hogy kiejteném a szavakat. Látjátok? Ebben az üzenetben van valami, ami őt személyesen érinti. Valami, ami nagy veszéllyel fenyegeti az ő tulajdonát, úgyhogy fut, aki olvassa vagy hallja annak olvasását. Kívánom, hogy bárcsak mindig úgy tudnék prédikálni az eljövendő haragról, hogy minden egyes megmentetlen ember, aki hal engem, sarkon fordulna és futásnak eredne, hogy életét mentve meneküljön romlás városából. Ó, bárcsak úgy tudnék szólni a menny dicsőségéről és Krisztus kiválóságáról, hogy az emberek egyenesen hozzáfutnának Izrael szentjéhez, akit Isten megdicsőített. Igyekezzünk folyton az emberek szívére gyors kézzel írni, hogy aki olvassa az üzenetet, egyből menekülni kezdjen az eljövendő ítélet elől, és találjon a megváltóra, és bemenjen az örök életre. Isten gyermeke, itt találod hát Isten igéje szerinti magatartásod és feladatod leírását. 3. fejezet. Most harmadszor a következő vers feltárja a nehézséget. És a nehézség az igazság késlekedése. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal, ha késik is bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Mi olyan evangéliumot prédikálunk, melynek fő dicsősége a jövőben rejlik. Az áldások, melyeket hirdetünk, nagy fontossággal bírnak a jelenben, de súlypontjuk és hangsúlyuk a jövővel kapcsolatos. És ezért van, hogy gyakran az emberek elutasítják bizonyságtételünket, mert az ígért áldásokra várni kell. Vagy mert kételkednek azok igazságában, mivel nem látják egyből azon eredményeket, melyeket meghirdetünk. Testvéreim, Isten igéjében minden egyes ígéretnek van egy saját, meghatározott beteljesedési ideje. És minden egyes tannak vagy kiváltságnak megvan a kirendelt órája. Létezik egy kegyelem általi kiválasztás. De nem tudjuk azok teljes számát, akik abban foglaltatnak egészen addig, míg nem találkozunk a hívők összes seregével az Isten jobbján. Létezik egy vér általi megváltás. De annak a megváltásnak teljessége nem fogja érinteni e halandó testeket egész addig, míg a feltámadás trombitái fel nem harsannak fenséges zengésükkel szárazföldön és tengeren. Akkor látni fogjuk, miként váltotta meg Krisztus a választottak testét, épp úgy, mint lelküket. Vegyetek, amilyen áldásak akartok, és ugyanez a szabály érvényesül. Habár sok élveznivaló van a kegyelmi szövetségben már ma, most, mégis sokkal több vonatkozik a jövőre. Isten szolgája még mindig egy próféta. Profétál és proféciát mond. Azt mondja, higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. Ez egy profécia. Azt mondja, vessed az Úrat a terhedet és gondot visel rólad. Ez is egy jövendőlés. Azt mondja, akik bíznak az Úrban, olyanok lesznek, mint a Sion hegye, mely meg nem inog, örökké megáll. Ez is egy profécia. Így szól, eljön az óra, melyben akik a sírokban vannak, meghallják az ő szavát, és előjönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, s akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Ez egy profécia. És a Jézus bizonyságtétele ma is a profétaság lelke. És minden egyes proféciának meghatározott időpontja van, melyben be fog teljesedni. És továbbá teljesen bizonyos, hogy be fog teljesedni. Nincs olyan szó, melyet Isten szolgája helyesen szól az ő uráról, mely benne következne. Nem kitalált mesék után mentetek, és ezért nem úgy kell szólnotok mesteretek üzenetét, mintha vénasszonyok lennétek, kik a falu pletykáit suttogják egymás fülébe. Ti azt hirdetitek, amit Isten a Szentlélek által kijelentett az igében, és saját lelketekben pedig megpecsételt, mert személyesen megtapasztaltátok annak igazságát. Ezért hát mondjátok bátran, hirdessétek határozottan, hiszen Krisztusért jártok követségben, mintha Isten kérni a bűnösöket ti általatok, és nektek Krisztusért és Krisztus helyében kell mennetek, és kérjétek őket, hogy béküljenek meg az Istennel. Kedves testvéreim, látjátok-e tisztán most már helyzeteteket, melyet fel kell vállalnotok? Isten segítsen így végeznetek a szolgálatot. Testvérem, te proféta vagy, és proféciádnak van egy beteljesedési ideje, és bizonyosan bekövetkezik. De olykor úgy tűnik, késik. Beszélsz az embereknek az igaz vallásból származó áldásokról, és erre ők azt mondják, van egy bizonyos hívő, aki igen szomorú és búskomor. Ó, igen, válaszolod, ebben az esetben a látomás késik. Ismerek Istennek olyan gyermekét, aki nem élvezi az Úr orcájának világosságát. Van így. Nem mondjuk, hogy mindig így lesz, hanem hogy egy napon majd világosságban fog járni. Ó, mondja valaki, én évek óta keresem az Urat, de még nem nyertem békét és vigaszt. Ez is meg lehet. Nem ígérte, hogy azonnal megnyered az áldást. Meg lehet, hogy egy ideig sötétségben kell járnod, és nem látsz világosságot. Azért, hogy hitet próbára tétessék. De bár a látomás késni látszik, valójában mégsem késik. El fog jönni az Isten által meghatározott időben. Ó, hányszor megtörtént, veletek is, meg velem is, hogy tusakodtunk, hogy hitáltal éljünk, és dicsőítsük Istent, bár labirintusba kerültünk, és jó ideig nem jutottunk ki belőle. Ó, mondtuk, Isten bizonnyal ki fog minket szabadítani. Mégis egy ideig nem szabadított ki minket. Sőt, még rosszabb helyzetbe és nehézségbe kerültünk, mint előbb. És akkor az ősellenség elkezdte sziszegni. Az Úr teljesen elhagyott téged. Nem lesz hozzá többé kegyelmes. És amilyen kishitűek voltunk, elkezdtünk inogni, mert azt mondtuk, mi nem gondoltuk, hogy ilyen erősen megpróbáltatunk. Sokkal hamarabb ki kellett volna már kerüljünk belőle. De most, testvér, visszatekintve a múltbeli próbákra és tapasztalatokra, mit mondunk felőlük? Késette az Úr végül is? Hát, így válaszoltok, úgy késett, ahogy szeretném, hogy mindig is késsem. Kegyelmi célját egy ideig elrejtette, hogy annál fényesebben megismertethesse. Megengedte, hogy a felhők egyre sűrűsödjenek, hogy annál nagyobb áldás esőt zúdítson ránk. Megengedte, hogy süllyedezni kezdjek, hagyta, hogy már-már elmerüljek, de csak azért, hogy megláttassa velem, milyen gyenge vagyok, hogy még erősebben kapaszkodjam az ő karjába, amikor kirántott engem a hullámokból, és ünnepélyesen az ő jobbjára ültetett. Én személyesen elmondhatom a jelen pillanatban, hogy nem kívánnám, hogy kevesebb fájdalom, vagy kevesebb lelki depresszió, vagy bármilyen nyomorúsággal kevesebb élt volna a múltban. Kívánnám, hogy többé egyáltalán ne legyen bennük részem, amint ezt mindenki mondja. De mégis boldog vagyok, hogy az én bárcsak inkábjaimat Isten nem vette figyelembe. És hogy nem engedte, és nem is volt szükség arra, hogy a magam sorsát intézem. Mennyivel jobb minden, ha ő intézi a dolgokat? Ami a múltat illeti, minden rendben van. Nem csak jóra jött minden, hanem még jobbra, sőt a legjobb lett végül. Isten minden gyermeke így látja ezt. Meg lehet, hogy most azt mondod, ez a hitélet igen nehéz. Ez a helyzet, hogy csak egy hajszálon függ, mikor ér már véget. Nos, a vége elérkezik a megfelelő időben. Isten sohasem siet el semmit, és útjaiban egyáltalán nem késik. Emlékezz, hogyan jött ki a meghatározott időben Izrael Egyiptomból. Meg van írva, és lőn a 430 esztendő végén, lőn pedig ugyanazon napon, hogy az Úr minden serege kijöve Egyiptomnak földéről. És azon a napon, melyet a végtelen bölcsesség és végtelen irgalom jónak látott és meghatározott a te megszabadításodra, meg fog szabadulni te is, Isten dicsőséges kegyelmének magasztalására. Negyedik fejezet. A negyedik vers szolgáltatja utolsó pontunkat, de csak épp érinteni fogom azt, amiről szólni kívántam volna, ha több időnk lenne. Az igazságnak ezen késlekedése az emberek próbakövévé válik. Mert az evangélium, melynek hirdetésére hivattunk, nem termi meg minden gyümölcsét azonnal azoknál, akik minket hallgatnak. Hogy van hát? Nos, ez az a szórólapát, ez a rosta, ez az a mód, mely által Isten különbséget tesz az igazak és gonoszak közt. Ami a gonoszt illeti, ő ezt mondja. Nem látok semmi jót, ami származna rám a vallásból. Nézd azt a szerencsétlen, szegény, sóhajtozó, nyugdíjcselő, agyonhajszolt keresztényt, amott. Milyen jóban volt neki része? Én nem hiszek az ilyesmiben. Nos, erről van szó. Most már tudjuk, ki vagy és mi vagy, mert igénk azt mondja, lelke, mely felfúvalkodott, nem igaz, nem becsületes ő benne. Annyira büszke és felfúvalkodott, hogy felülbírálja Isten igéjét és elítéli azt. Nem akarja, hogy Krisztus uralkodjék rajta, nem akar hinni Istennek. Kövesd őt otthonába és látni fogod életvitelében, hogy lelke nem igaz ő benne. Amely ember kritizálja Istent, azt Isten meg fogja ítélni. És ez az ember nem lesz képes megállni az ítélet napján. Nem azt mondom, hogy minden ember, aki elveti Krisztust, szükségszerűen elköstelen. De azt mondom, hogy 10-ből 9 esetben ez áll fenn. És amikor egy hitetlen életét megvizsgálod, van ott valami, ami okot szolgáltat hitetlenségére. Takargatni akar valamit hitetlenségében, és van takargatni valója. Van valami mindennapi eljárásában, ami nem egyezik Isten szentségével. Valami kedvenc bűn, mely meghiúsítja reményét, hogy keresztényként üdvözülhessen. Ezért igyekszik, annyira csak tőle telik, reményt kovácsolni a hamisságból, az Istennek való ellentmondásból. Nem igaz benne az ő lelke. De miként teszteli meg ez ige az igazakat? Nos, a következőképpen. Az igaz az ő hite által él. Tudjátok, hogy egy keresztény ember, egy szent ember, egy igaz ember, egy olyan ember, aki a Krisztusban vetett hit által megigazult, így beszél. Igen, ha Isten kijelentett valamit, az igaz. Ha Isten mondta, be fog teljesedni. Én várok rá. A bajok, nyomorúságok jöhetnek csőstől. Gondok terhe vízáradatként elboríthat. De én várni fogok rá. Biztos vagyok abban, hogy Isten igaz és hű, és imádkozva várni, és vigyázva figyelni fogok az ő szándékainak kibontakozására. Ha megöl is engem, mégis bízom benne. Sohasem adom fel a rejávaló hagyatkozásomat. Nos, ez az ember egy igaz ember. És ez az az ember, aki élni fog. Mindig jó az, ha a három testvér együtt jár. Igazságosság, hit, élet. Nem szabad elválniuk egymástól. Mindig együtt kell jelentkezzenek. Az igaz, vagyis az igazságos, becsületes ember élni fog. Ó, nincs igazi élet igazságosság nélkül. Hit által fog élni. És nincs igaz élet hit nélkül. És igazi igazságosság sincs hit nélkül. Ezek hárman együtt járnak. Ó, bárcsak mindannyian, mind a hárommal bírnánk. Örömmel és kitartással mondjuk másoknak azt, amit Isten felfedett nekünk, hogy így begyűjthessük az ő hívő népét, az ő választottjait és megváltottjait, miközben az istentelenek megvetik és gyűlölik azt, amit látnak, és így megérnek a pokol lángjaira. De adja Isten az ő kegyelméből, hogy még ők is megtérésre jussanak és megszabaduljanak, ami Urunk Jézus Krisztus érdeméért. Amen.